Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Madeleine del Brel példája az igehirdetés iránti szenvedélyről. Parolin bíboros Abu Dhabiban a klímaválság életmódváltással kezelhető. Üldöztetés és rabváltások között az észak-arábiai apostoli helynök a trinitárius misszióról.
Ferenc pápa katekézise. Madeleine del Brel példája az igehirdetés iránti szenvedélyről. A napok óta tartó heves esőzések után ismét egy napsugaras Szentpéter téren tarthatta meg Ferenc pápa szerdán a szokásos általános kihallgatást, folytatva az evangélium hirdetése szenvedélyének tanúságtevőiről szóló katekézisét. Ez alkalommal Isten szolgája, Madeleine del Brel, 19. századi francia nő tanúságtételét méltatta, aki megtérése után, miközben az utca embereit evangelizálta, evangelizálódott ő maga is. Az evangélium hirdetése iránti szenvedély számos tanúja. A szenvedélyes evangélium hirdetők közt ma egy 20. századi francia nő, Isten tiszteletre méltó szolgája, Madeleine del Brel alakját mutatom be. Kezdte katekézisét a pápa. Ő 1904-ben született, és 1964-ben halt meg, szociális munkás, író és misztikus volt, és több mint 30 évig élt Párizs szegény és munkás negyedében. Az Úrral való találkozástól elkápráztatva ezt írta:
Una volta che abbiamo conosciuto la parola di Dio, non abbiamo diritto a non riceverla.
Ha egyszer megismertük Isten szavát, nincs jogunk azt el nem fogadni. Ha egyszer megkaptuk, nincs jogunk nem megengedni, hogy az megtestesüljön bennünk, és ha egyszer bennünk testet öltött, nincs jogunk azt magunknak megtartani. Mert attól a pillanattól fogva azokhoz tartozunk, akik Isten szavára várnak. Szép, gyönyörű szép az, amit írt, tette hozzá a pápa. Madeleine fiatal korában agnosztikus volt, nem hitt semmiben, de nagyjából 20 évesen találkozott az Úrral, amikor néhány hívő barátjának tanúságtétele mélyen megérintette. Ekkor indult el Isten keresésére, hangot adva mélységes szomjúságának, amit magában érzett, és eljutott annak a megértéséig, hogy az üresség, amely benne kikiáltotta az ő gyötrelmét, valójában Isten volt, aki kereste őt. A hit öröme ekkor arra indítja, hogy az egyház szívében és a világ szívében, teljes egészében Istennek adott választást érleljen ki, egyszerűen testvérileg osztozva az utcák embereinek az életében. Költőiképpen így fordult Jézushoz:
Per essere con te sulla tua strada occorre andare, anche quando la nostra pigrizia ci supplica di restare.
Hogy veled legyünk a te utadon, mennünk kell még akkor is, ha lustaságunk kéri, hogy maradjunk. Arra választottál minket, hogy egy furcsa egyensúlyban maradjunk, olyan egyensúlyban, amelyet csak mozgásban, csak lendületben lehet biztosítani és megtartani. Kicsit olyan ez, mint egy bicikli, amelyet nem lehet megtartani, csak ha pedálozunk. Csak úgy tudunk egyenesen maradni, ha előre haladunk és mozgunk a szeretet lendületével. Ezt nevezi Madeleine a bicikli spiritualitásának. Csak haladás közben, futás közben élünk a hit egyensúlyában, ami ugyan egyfajta kiegyensúlyozatlanság, de hát ez így van a biciklivel. Ha megállsz, nem tart meg, fűzte hozzá a pápa. Madeleine szíve folyamatosan kilépő szív volt, hagyta, hogy a szegények kiáltása megszólítsa őt. Érezte, hogy az evangélium élő Istenének égetnie kell bennünket, amíg az ő nevét el nem viszük mindazoknak, akik még nem találtak rá.
In questo spirito rivolta verso i sussulti del mondo e il grido dei poveri, Madeleine si sente chiamata a vivere l'amore di Gesù interamente e alla lettera.
Ebben a lelkületben a világ megrendülései és a szegények kiáltása felé fordulva Madeleine elhivatottnak érzi magát, hogy szó szerint megélje Jézus szeretetét, kezdve az irgalmas szamaritánus olajától egészen a golgotai ecetig, így adva neki a szeretetet szeretetből. Mert ha fenntartás nélkül szeretjük őt, és ha engedjük magunkat a végsőkig menően szeretni, akkor a felebaráti szeretet két nagy parancsolata megtestesül bennünk, és egyé válik, írja. Végül Madeleine még egy másik dologra is tanít minket. Az evangelizálás evangelizálja az embert. Miközben evangelizálunk, evangelizálnak minket, ahogy Pál apostol tanítja, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát evangelizálva evangelizálódunk mi is, foglalta össze a pápa. Az evangélium e tanúság tételére tekintve mi is megtanuljuk, hogy életünk minden személyes vagy társadalmi helyzetében és körülményében jelen van az Úr, és arra hív, hogy éljünk a mi saját korunkban, osszuk meg mások életét, vegyünk részt a világ örömeiben és bánataiban. Különösen is azt tanítja nekünk, hogy még a szekularizált környezet is segít a megtérésben, mert a nem hívőkkel való érintkezés arra készteti a hívőt, hogy folyamatosan felülvizsgálja a hitét, és újra felfedezze a hitet annak lényegi mi voltában. Madeleine de Brel tanítson meg bennünket, hogy megéljük ezt a mozgásban lévő hitet, mondjuk így, ezt a termékeny hitet, amikor a hit minden műve a szeretet cselekedetévé válik az evangélium hirdetése által. Zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa. A katekézis követően a Szent Atya megismételte a buzdítását, hogy imádkozzanak a különféle konfliktusoktól szenvedő népekért, különös tekintettel a meggyötört Ukrajnára, valamint az izraeliekre és a palesztinokra. A gyerekek, idősek, betegek és fiatalok által elszenvedett fájdalommal szembesülve ismét elhangzott a felhívása.
La guerra sempre è una sconfitta.
A háború mindig vereség. Ezt ne feledjük. Gyermekek szenvednek, betegek szenvednek, öregek szenvednek. Sok fiatal hal meg. A háború mindig vereség. Ne felejtsük. Mindig vereség. Ferenc pápa lateráni Szent János Bazilika felszentelésének liturgikus ünnepe kapcsán, amelyet november 9-én csütörtökön tartanak, azt kérte, hogy váljunk mi magunk élő kövekké az Úr szolgálatában. Végül a lengyel zarándokokat üdvözölve, a pápa megemlítette Lengyelország függetlensége visszaszerzésének küszöbön álló évfordulóját, amely november 11-én lesz. Ez az évforduló arra ösztönöz, hogy legyetek hálásak Istennek, és adjátok tovább történelmeteket az új nemzedékeknek.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Parolin bíboros Abu Dhabiban a klímaválság életmódváltással kezelhető. A bíboros államtitkár Abu Dhabiban jelen volt a klímapolitikával foglalkozó globális vallási világcsúcs találkozón. Egy aláírás, amely megerősíti a vallások elkötelezettségét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A világ fő vallási közösségeit és hagyományait képviselő mintegy 30 vallási vezető látta el kézjegyével azt a nyilatkozatot, amelyet az Abu Dhabiban november 6-án hétfőn megrendezett globális vallási csúcs találkozó alkalmával állítottak össze. Az aláírt vallásközi nyilatkozat szerint a vallási vezetők elkötelezik magukat, hogy mozgósítják közösségeiket a klímaválság leküzdésére, és konkrét lépéseket kérnek a politikai vezetőktől a november 30-ától december 12-éig tartó dubai ENSZ éghajlatváltozási csúcs találkozón, amelyen Ferenc pápa is részt vesz. Az Egyesült Arab Emirátusok fővárosában tartott aláírási ceremónián Pietro Parolin bíboros államtitkár is részt vett. A Vatikáni Rádió helyszíni tudósítójának adott interjújában a bíboros hangsúlyozta, hogy a vallások szerepe elengedhetetlen a klímaváltozás elleni globális fellépésben. Bíboros úr, milyen szerepet játszhatnak a vallási vezetők abban, amit sokan inkább világi kérdésnek tartanak? Hangzott a vatikáni helyszíni tudósító kérdése Parolin bíboroshoz.
Yes, it is a secular issue, climate changes.
Igen, szerintem a klímaváltozás világi probléma. Valóban a politikusok és a politika világa, a tudósok és mások foglalkoznak vele. De azt gondolom, hogy a vallási vezetők érintettsége abból adódik, hogy van egy etikai dimenziója is, egy etikai és erkölcsi dimenziója, amit a Szentszék erősen hangsúlyoz. Ezért úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben egy vallási vezetőnek van hangja, hogy mondjon valamit, és motiválja a világ jelenlegi erőfeszítéseit a probléma megoldására, hangsúlyozta Parolin bíboros. Ha konkrétan a Szentszékről beszélünk, egyedülálló szerepe van a vallások között, mivel diplomáciai képviselettel rendelkezik szerte a világon. Hogyan látja a pápa és a Szentszék szerepét az olyan kérdések kezelésében, mint az éghajlatváltozás, hangzott a következő kérdés.
You know that the Pope is very interested, very, very much so, very much so.
Tudja, hogy a pápát nagyon érdekli az éghajlatváltozás kérdése. Ennek bizonyítéka az általa készített két dokumentum, a Laudato Si kezdetű enciklika, amely valóban hivatkozási pontot jelentett a világ számos vezetőjének és számos kormánynak az ENSZ éghajlatváltozási csúcs találkozóján Párizsban, amikor aláírták az éghajlatváltozásról szóló megállapodást, és a mostani Laudate Deum, dicsérjétek Istent, kezdetű apostoli buzdítás, amely a Laudato Si napra kész változata. Természetesen a Szentszéket a probléma minden aspektusa érdekli, a gázkibocsátás csökkentése, a tengerszint emelkedésének problémája, és így tovább. Figyelmünk azonban mindenek előtt két dologra, két konkrét kérdésre összpontosul. Az első az életmód. Nem elég több pénzt ráfordítani, ami nem jelenti azt, hogy nem fontos pénzt befektetni, de ez nem elég. Valóban meg kell változtatnunk életmódunkat, hogy ne károsítsuk a teremtett világot, a természetet, hanem felelős gazdái legyünk, ahogy a pápa mondta. Ezt a feladatot bízta Isten az emberiségre, amikor megteremtette azt. A másik szempont az oktatás. Fontos szempont az új nemzedékek oktatása, hogy a világ erőforrásait más módon használják fel. Ez pedig a Szentszék egyetemes világméretű elkötelezettsége. A párizsi megállapodás aláírásával ismét felvállaltuk ezt. Éppen ezt a pontot emelte ki a Szentszék, mert mi is kivesszük a részünket ebből az elkötelezettségből, ami Vatikánvárost illeti, és ebben a szakaszban mi is konkrét intézkedéseket tehetünk. A miénk természetesen egy nagyon kicsi állam. Jelentős hatást nem gyakorolhatunk a jelenségre, de hisszük, hogy nagyban hozzájárulhatunk az új nemzedékek nevelése terén ahhoz, hogy a világ erőforrásait helyesen használják.
We feel that we can really give a great contribution on the side of the education of the new generation to use properly the resources of this world.
Zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár Abu Dhabiban.
Üldöztetés és fogolykiváltások között. Az észak-arábiai apostoli helynök a trinitárius misszióról. Az első trinitárius atyaként érkezett Bahreinbe Aldoberardi püspök, aki a Fidesz missziós hírügynökségnek idézte föl hivatása történetét, melyet a fogolykiváltás, az imádság és az apostoli cselekedetek határoznak meg. November 4-én a főpásztor mutatta be az ünnepi szentmisét Bahreinben az Avali Arábiai Miasszonyunk székesegyházban, és nyitotta meg a Szent Kaput, a Szent Arétász és társai vértanúságának 1500. évfordulójára meghirdetett jubileumi évelején. A szerzetesség és a világban való apostolkodás kettőssége jellemzi a trinitárius atyákat, mondta el Berárdi püspök, majd a rend ősi eredetére emlékeztetett. Kevéssel Assisi Szent Ferenc előtt 1194-ben alapította Matthály Szent János a legszentebb Szent Háromság rendjét. Hagyományaikat évszázadok óta viszik tovább, leküzdve a gyakran óriási nehézségeket. A trinitárius atyákat rabváltóknak nevezték, mert karizmájuk a rabságban sínylődő keresztények kiváltására szólította őket, akiket elraboltak vagy rabszolgasorban tartottak. Ők voltak az első ilyen jellegű szerzetes rend, majd őket követték a spanyol eredetű mercedáriusok. A trinitáriusok váltották ki többek között a híres spanyol írót Miguel de Cervantes-t a lepantói csata után, amikor Algírban néhány évig fogságban élt, egészen addig, amíg ki nem szabadították és vissza nem vitték Spanyolországba. Szabadulása után írta meg ismert művét, a Don Quijote-t. Földi maradványai a madridi trinitárius nővérek kolostorában nyugszanak. Abban az időben a szerzetes nők nem hagyhatták el a kolostort, és trinitárius anyaként éltek. Később születtek az apostoli női kongregációk, melyek ma is nagyon tevékenyek, mondta el Berárdi püspök. A rend 8 évszázados történelme során a szerzetes atyák kitartottak a nehézségek ellenére is. Sok országból kitiltották őket, egészen visszaszorult a számuk, aztán újraindulhattak. A II. Vatikáni zsinatot követően a renden belül megvizsgálták a társadalmi-politikai helyzetet, és visszatértek a rabváltás karizmájához, a modern kor rabszolgasági formáira vonatkoztatva. Aktualizálták küldetésüket, amit a keresztények üldözése szerte a világban újra szükségessé tett, hogy lehetővé tegyék számukra a hit gyakorlását ott, ahol élnek. Aldo Berardi, jelenlegi észak-arábiai apostoli vikárius, 16 évesen kezdte meg a kis szemináriumot Franciaországban. Kicsit későn, mert a szüleim ellenezték, teszi hozzá a főpásztor. A Metzi egyházmegyében járt szemináriumba, majd 2 éves polgári szolgálatot vállalt a katonaság kiváltására Madagaszkáron, ahol találkozott spanyol trinitáriusokkal. Láttam a misszionáriusok napi munkáját. Azért mentek, hogy segítsenek a helyi lakosságnak, aztán ott hagytak nekik mindent, amit ott elindítottak, hogy még eldugottabb helyekre menjenek, ahol nagyobb szükség volt rájuk. Ez a szellemiség különösen tetszett nekem. Franciaországba visszatérve Berardi megkezdte a noviciátust, majd teológiai tanulmányokat folytatott Kanadában és Rómában, ezután Szudánba és Egyiptomba küldték. Ott a komboniánus misszionáriusok segítsége révén sikerült a trinitáriusoknak segíteni a szudáni keresztényeket, felemelni a gyermekeket, iskolákat nyitni árváknak és megtenni minden lehetőt értük. 8 évet töltött Egyiptomban, mielőtt az arábiai vikariátusba helyezték, ahol egyre hosszabb időszakokat töltött, majd megszerezte az állandó vízumot. A trinitáriusok célja az volt, hogy az öbölországok közösségeiben működjenek, ahol nem voltak papok. 10 évig voltam ott, majd megválasztottak a rendi központ tagjává. Ekkor sajnos közbeszólt a Covid, és a pandémia évei alatt minden leállt. Ma a trinitárius szerzetesek egy képzési házat működtetnek Vietnámban, szerzetes nőik vannak jelen Kínában, és nemrég megjelentek Marokkóban is. Fiatalok pedig arra készülnek, hogy Nigériába menjenek. Marokkóban Aldo atya más trinitáriusokkal együtt áprilisban részt vett egy találkozón, amelyen végig tekintették a rabkiváltó elődök állomásait, akik Észak-Afrikába mentek, hogy kiváltsák a muzulmánoktól a rabszolgaként tartott keresztényeket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jászol és kereszt.
Székely János püspök atya elmélkedése.
Egy ember életének